A hangfelvétel története a fonográftól a streamelésig. Pintér Tibor előadása. Harmadik rész. A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatti online oktatási keretek között készült.
Akkor elkezdeném, és ugye ha a múlt héten magnetofonnal fejeztem be, de igazából a magnetofon az ott az óra végén csak egy kis nyúlfarknyi rész volt, legalábbis a beazonosítás kedvéért, hogy egyáltalán ki az, aki emlékszik, vagy nem is, hogy emlékszik, hanem hogy látott-e ilyen szerkezetet egyáltalán. Valamelyikőjük mondta a múlt héten, hogy az a bizonyos Discman, vagy nem is Discman, hanem Walkman, amit mutattam, ugye a Sony-nak a nagy dobása volt 1979-ben, az még valakinek a fülén rajta is volt, mint abszolút muzeális darab. Tehát azért picit megyünk afelé, hogy ezek az eszközök nagy részt már esetleg ismerősek, de hát kétségtelen a magnetofon és a legkésőbbi verziója, a kazettás magnó, az már mindenki számára muzeális. Nyilvánvalóan itt egyszerűen generációs különbségekről van szó. Az én gyerekkoromban mondjuk a most tárgyalandó orsós magnó is egy mindennapos eszköz volt, no, azért van, nagyon öreg nem vagyok, de hát mondjuk én 70-ben születtem, tehát akkor a gyerekkoromban például a kazettás magnó az 1975-ben, 80-ban még igazából nem volt tömegesen elterjedt, 80-ban már igen, de például a kisgyerekkoromban az alapvető otthoni hanglejátszó eszköz a rádió mellett, az természetesen a magnetofon volt. És hát a lemezjátszó, ugye az nyilvánvaló. Na most azzal kezdtem, ugye, hogy még a múlt héten a magnetofon kapcsán, hogy ennek hihetetlenül fontos jelentősége van a hangfelvétel történetében, és ez alapvetően azzal függ össze, amelyről fogunk is dokumentumfilmet nézni, hogy hogyan kapcsolja be, vagy hogyan kapcsolják majd be a második világháború után a hangfelvétel készítésbe a magnetofon. Nevezetesen az eredeti felvételek, tulajdonképpen amit ugye Master Disc-nek nevez az angol, és láttuk is a hanglemez készítés során ugye ezt a mesterlemezt, anyalemezt, és így tovább, de azt is láttuk, hogy a hangfelvétel, tehát a stúdióban, a szószoros értelmében valós időben lezajlik, és ami a valós időben történik, ugye azt metszi lemezre az immáron elektronikus berendezés. Most itt merült föl ugye az a borzasztóan fontos kérdés, hogy hát mi van, ugye, hogyha tévednek a zenészek, bármilyen zenei eseménynél rossz hangot fognak, félreütnek, és így tovább, hát akkor az egészet lehet újra kezdeni. Na most a média történet különböző elemei, azok nagyon-nagyon izgalmasan kapcsolódnak egymáshoz, mert amikor a gramofon lemezről beszélünk, ami ugye 4, maximum 5 perc, az már tényleg a legvége, hát ott fölmerül az a nagyon egyszerű helyzet, hogy hát ha 5 perces, ahogy az angol mondja, recording sessionünk van, felvételi helyzetünk, hát akkor azt igazán meg lehet ismételni újra, hogyha valami probléma adódott az előadás során. Attól ugye nem fogunk falnak menni, hogy újra azt az 5 percet megszólaltassuk. Azonban a hosszan játszó lemeznek a megjelenése, ami ugye egy külön történet, az még a 30-as években kísérleti módon megjelenőre széles körben majd csak a második világháború után kerül piacra. Ott viszont ugye az az alapvető probléma, hogy megötszöröződik egyetlen egy hanglemez oldalnak a kapacitása, és ott bizony már eléggé problematikus az, hogy ugye fölveszik mondjuk megint a szélső értéket mondom, a 25 perces zenei anyagot, és ott van egyetlen egy félreütés, hát akkor az egész 25 percet kellene újra fölvenni. Magyarán ez ahogy a kapacitás növekszik, úgy a zene előállítása a stúdióban egyre problematikusabb. Na most a második világháború után ezért válik nagyon fontossá a magnetofon szerepe, ugyanis a felvétel folyamatába beillesztenek egy új elemet, egy új eszközt, a magnetofon. Nevezetesen ez lesz az első eszköz, és közvetlenül a magnetofonra készülnek a felvételek, és itt lesz egy borzasztóan fontos elem, hogy a nyersanyag, tehát a zenei felvételnek a nyersanyaga, az ezen a bizonyos magnetizált szalagon, ezt már meg fogjuk látni, ezen fog megjelenni először, tehát itt lesz először rögzítve, és a legfontosabb, nagyon lényeges elem az itt van, hogy ez a tulajdonképpen rögzítési technika lehetőséget ad a beavatkozásra, azért mondtam, ilyen általános kifejezésem, mert mindenféle lehetséges belenyúlás elképzelhető a magnetofonszalagba, de a legegyszerűbb példát fogom mondani, megy a felvétel, és a felvétel során a magnetofonszalagra rögzített anyagban vagy a felvétel adott pillanatában a zenészek, vagy a felvétel után a hangmérnök valami hibát talál. Ugye legyen ez a hiba a legegyszerűbb hiba, félreütés. Tehát képzünk el egy zongoristát, eljátsz a darabot, maga se veszi észre, hogy kicsit rosszul nyúlt a billentyűhöz, és egy másik billentyűt is megütött, vagy egészen egyszerűen rossz billentyűt ütött meg. Ugye ezek a lehető legegyszerűbb zenei problémák. És akkor ott van a szalag. Na most az az egészen hihetetlenül izgalmas fordulat áll be, hogy a szalag, az látni fogunk erre képi példákat, a szalag az vágható. Tehát egészen egyszerűen a említett problémánál, mondjuk a félreütésnél, a szó legszorosabb értelmében a hibás hangot ki lehet vágni, borzasztóan egyszerű eszközzel, gyakorlatilag egy kisolló elég hozzá, kivágják az adott szeletet, és ad abszurdum, azt kérhetik az előadótól, maradjunk a zongorista példájánál, hogy üss meg egyetlen egy hangot. És azt az egyetlen egy hangot be lehet illeszteni. Hát ezt ma mondjuk a számítógépes eszköztárainkban borzasztóan egyszerűen tudjuk csinálni, tehát ezt, hogyha valaki bármilyen formában szerkesztett már valamilyen hangfájlt, különböző editálási technikák vannak, ez az egyik legegyszerűbb. Az érdekesség viszont az, hogy ebben az esetben, ugye ez a csak primitívebb probléma, de előfordulnak olyan már szofisztikáltabb problémák is, hogy mondjuk a tempóban valami probléma adódik. Tehát hirtelen mondjuk valamiért néhány ütemen keresztül gyorsabban játszik a zongorista. Arra is van megoldás, ugye le lehet csökkenteni a sebességet, azaz elkezdődik, és egészen beláthatatlan tárháza lesz a hangfelvétel manipulációnak, amit összességében montírozásnak szoktak nevezni, hiszen alapvetően a vágás, ugye a montázs technikára megy vissza az eljárás, tehát amikor montírozzuk a felvételeket. És innentől kezdve viszont egy egészen új probléma fog megjelenni, ami alapvetően egy súlyosan esztétikai problémája a hangfelvételnek, hogy ha az a célunk, hogy a tökéletesre csiszoljuk a felvételt, akkor annak a felvételnek, a tökéletesre csiszolt felvételnek már bizony az élő zenéhez alkalmanként nem sok köze lesz, mert hogy az egész folyamat egy merőben technikai folyamattá válik, mondjuk azt, hogy elérni a lehető legtökéletesebb felvétel létrehozását, anélkül, hogy valójában ilyen tökéletesen bárki, bárhol meg tudná szólaltatni az adott művet. Ez egy hihetetlenül izgalmas, nagyon súlyos problémákat magában rejtő ügy, amiről egyébként majd lesz egy nagyon fontos fél évnek talán a legfontosabb szövege, ami számunkra a Glenn Gould nevű kanadai zongoristának az 1960-as évek elején írt híres esszéje a hangfelvétel kilátásai címmel, tehát lesz majd olyan óra is, ahol szöveget fogunk elemezni, elsősorban a Glenn Gouldnak a szövegét. Na most eléggé előre szaladtam, de nem véletlenül, tehát pontosan azt akartam jelezni, hogy a magnetofon megjelenése alapjaiban fogja a zenét, mint hangrögzítést forradalmasítani, és ezt már majd egy generációval később már csak a digitális technológia fogja felülírni. De hozzá kell tenni tehát, hogy a második világháború végétől, tehát nagyjából az 1950-es évektől egészen hosszú ideig azt lehet mondani, hogy a digitális rögzítés elterjedéséig, tehát ez legkorábban a 1980-ra tehető, mert akkor jelenik meg ugye a CD és a többi, de hát ennek az elterjedése még 10 év, tehát azt lehet mondani, hogy 1950-től minimum 1980-ig, de inkább 1990-ig alapvetően működik ez a fajta felvételtechnika, hát ez pedig egy igen-igen hosszú időszak, gondolják el, hogy ez valójában 30, hát inkább 40 év, tehát ez az alapjait meghatározó technológia. Na most első körben azt mutatnám meg egy nagyon egyszerű ábrával, a mágneses hangrögzítés, aminek a hőskora az meglepően korai. A Valdemar Poulsen nevéhez fűződik, és 1895-ös. Tehát a kísérlet, hogy tehát ez a technológiai kísérlet, az megdöbbentően korai, de nagyon hosszú ideig tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy különösebb visszhang nélkül maradt, mert nem volt túlságosan sikeres. Na most ezt érdemes megnézni ebben a leírásban, hogy egy elektromágnes sarkai előtt egyenletes sebességgel mozgatott mágnesezhető anyag halad. Na most ez az anyag például kezdetben a Poulsen kísérleteiben egy fém drót volt, amit bemágnesezett, tehát még nem szalagról beszélünk, hanem egészen egyszerűen egy drótról. Ugye az elektromágnes erőtér ingadozásait a mikrofon által elektromos jellé alakított és erősítővel megfelelően felerősített hangfrekvenciás feszültséggel keltik. Ez, ugye ismerjük már ezeket az eszközöket, az erősítőt, az elektromos jellé, tehát a mikrofon, amely elektromos jellé alakítja a hangnyomást, ezt már a gramofon lemezek készítésénél is, az elektromos hangrögzítésnél ezzel már találkoztunk. És ugye van ez a bizonyos fej, amely előtt elhalad a mágnesezhető jelhordozó, és ugye átmágneseződik. Tehát a fej fölveszi ezt a bizonyos rezgést, és ezt a rezgést a mágnesezett anyagra nyomként maga után hagyja. És ez a nagyon érdekesség, hogy ez visszajátszható. És ott lesz a hangnak a lenyomata. Tehát nagyon fontos nyilvánvalóan, hogy kell hozzá elektromágnesesség, felmágnesezett jelhordozó, és ez a mi szempontunkból nagyon fontos lesz, hogy ez a jelhordozó lesz majd a műanyag szalag, az a bizonyos vékony szalag, amelyet bevonnak mágnessel. Az így előállított feszültségingadozás hasonló az eredetileg felvett hangfrekvenciás feszültségingadozáshoz, tehát megfelelően felerősítve és teljesítményi átalakítva hangszóron keresztül ismét hallhatóvá tehető. Na most ez az alapötlet. Még egyszer hozzáteszem, hogy 1995-től nagyon hosszú ideig eléggé problematikus volt ez. Mindenféle anyaggal kísérleteztek, mondom, a Poulsennél még egy drót volt ez az anyag. Egészen finom papírral is próbálkoztak, tehát nagyon-nagyon sok volt. Nem sok próbálkozás volt, nem véletlen, hogy az egész történetbe viszonylag későn kapcsolódik be az 1930-as években. Tehát megnézzük, hogy a fonográf tulajdonképpen 20 évvel korábbi, mint az első magnetofon, telegrafonnak is nevezett eljárás. Ehhez képest néma csönd egészen az 1930-as évekig, és közben azt láttuk, hogy a gramofon versenyhelyzetet teremt, de mindenki hallgat ugye a magnetofonról. Most ez egy különös történet, és nagyon speciális történet a magnetofon sztoria. Nevezetesen a Poulsen alapötletével hosszú ideig nem foglalkoztak, vagy kísérleteztek, de nem túl jó eredménnyel, és egyszer csak a 30-as évek elején a németek ezt az egészet magukénak tudják, és nem is akármiért, hanem bizony itt alapvetően közbeszól a nemzeti szocializmusnak a térnyerése, és valójában első körben nem is a zenéhez volt ennek köze, hanem a politikai propagandához. Mutatok egy filmet. Ezt érdemes végignéznünk, ez egy dokumentumfilm részlet, mágneses hangszalagnak a története. Hát ez angolul lesz, igyekszem úgy állítani hangszórókat, hogy itt az asztalomon, hogy jól hallják a szöveget is, és néha fogok kommentárokat fűzni a látottakhoz, hallottakhoz. Föltétlenül szóljanak, hogyha esetleg nem látszik a megosztás. És akkor elindítom ezt a videót.
His name was Fritz Fleumer. In 1920s Germany, Fleumer had the bright idea of coating paper with iron powder to make a cheap magnetic audio tape. This paper tape was fragile, but it would replace the existing expensive magnetic solid steel tape and could be edited with a pair of scissors rather than a soldering iron. Fleumer knew he was onto something. Fleumer took his invention to Berlin, to AEG, which was one of the leading electronics companies in those days, and they bought the patents and so on from Fleumer. And set up in 1932 a team to begin work on Das Magnetophon, the magnetic phonograph.
Közben belebeszélek, ugye a magnetic phonograph, mondja az audio történészünk, és hogyha figyeltek, és hát remélem, hogy hallható rendesen a szöveg, ugye az első kísérleti fázisban itt a németeknél a papír jelent meg, mint hordozó, és ezt a nagyon finom papírt mágnesezték be. A következő fázis, ugye tulajdonképpen a szalagnak a megjelenése, már itt erről beszél az audio történészünk, és ami nagyon fontos, hogy ez egy alapvetően német kifejezés is, a magnetofon, ami annyira jellemző volt, és nagyon fontos eleme volt a történetnek, hogy a későbbiekben, majd a háború után nem is vette át az angol szász nyelvterület ezt az elnevezést, a magnetofon, hanem reel-to-reel tape-nek, azaz ugye a reel, mint hát végső soron tekercsről tekercsre, azaz a külső megjelenése adta a nevét ennek az eszköznek, ugye, hogy az egyik oldalon és a másik oldalon is van egy-egy tekercs. Na most a filmben az lesz nagyon fontos, ugye 1930-es évek elején járunk, hogy ennek a különös hanghordozó eszköznek, amelynek az első nagy darabja, azt majd látni fogjuk fényképen is, és egy másik videón is, az AEG, ugye ez egy ma is ismert, alapvetően német tulajdonú cég, állította elő a legelső, egészen komoly minőségű magnetofont.
AEG teamed up with the German chemical giant IG Farben to produce the world's first magnetic tape recorder. It would revolutionize sound recording. But when AEG demonstrated their new invention at the Berlin Radio Fair in 1935, it was not quite the sensation they hoped for. The radio engineers looked at this and said, aha, this is it. Tape would be the ideal medium. We could record on, we can snip it up, we can glue it or tape it back together and edit the shows to our heart's content. It would be a dream come true.
One problem. The original AEG magnetophone shown at the 1935 radio fair sounded terrible. The fact was that the...
A kommentárban egy nagyon fontos dolog hangzik el, hogy hoppá, hát itt van a tökéletes megoldás, ugye, amiről álmodtunk, nevezetesen, hogy lehet vágni, lehet ragasztani, mindaz, amit elmondtam korábban, de a kulcsmondat az a legvégén hangzott el, hogy igen ám, de ennek rettenetes volt a hangja. Tehát még mindig nagyon-nagyon rossz minőségű a magnetofon hangvisszaadási képessége, és a fordulat itt fog bekövetkezni. Ugye az AG Farben, ami hát a náciknak lett egy nagyon-nagyon fontos, hát hogy mondjam, csak cégük, az teljes mértékben, teljes erővel rákapcsol a magnetofonnak a továbbfejlesztésére, és látni fogjuk, hogy milyen céllal.
Quality was good enough for speech, for use as a dictation machine. After all, the Nazis used the early magnetophone to listen into and record telephone conversations. But its commercial potential, as AEG recognized, was...
Na most itt elhangzott egy nagyon fontos dolog, a telefon lehallgatás. Az a elem, nem tudom, látták-e azt a baromi jó filmet, a Mások élete című filmet, ami már az NDK összeomlásának időszakában játszódik, és ugye a főhős egy lehallgató tiszt, aki természetesen magnetofonnal hallgatja le ugye az ellenzéki szövetkezőket. Na most itt ebben az NDK-ban játszódó filmben azért fantasztikus, ezt nagyon-nagyon ajánlom, hogy nézzék meg The Lives of Others címmel, szó szerint ugye a Mások élete, és itt az világosan megjelenik ebben a történetben, hogy a szocialista NDK gyakorlatilag ugyanazokat a náci eszközöket használja, ugye az ellenzék lehallgatására, lefülelésére, és ez itt kezdődik el. Na most azt fogjuk látni, hogy a magnetofonnak a felhasználási köre, mivel nem túl jó a minőség, ezért az első körben zenére egyáltalán nem használják. Kicsit hasonló egyébként az egész dolog, mint a fonográf esetében volt. Emlékezzenek vissza, hogy az Edisonnak olyan nagyon nem állt elől a listáján a zenének a reprodukciója, hanem mindenfélét vizionált, emlékeznek a titkárnőktől kezdve a legőrültebb ötlet volt, hogy a haldoklók utolsó szavai, és így tovább. Na most itt látjuk ezen a korabeli képen, amit itt kimerevítettem, hogy hát itt bizony a szószoros értelmében diktafonként funkcionál, azaz majd, hogy ne a fonográf egyik legkorábbi ötletét viszi tovább, vagy veszi át inkább a magnetofon a németeknél.
Extremely limited.
They instantly saw that there would be no business based on dictation purposes only. They had to have the possibility and the technical means to recording music. That would make the business.
Hát itt jön ugye az üzleti rész, hogy hát meg kell valósítani, hogy zenét lehessen fölvenni rá. Ezzel tudna az új eszköz belépni a médiumok piacára és a médiumok versengésébe.
In 1936, as the Nazis consolidated their power in Germany, the world-famous conductor Sir Thomas Beecham took his orchestra to Berlin and made this recording on the new equipment. It was a disaster. It sounds truly...
Ugye Sir Thomas Beechamről van szó, aki a kor az 1930-as évek legjelentősebb angol karmestere volt, és az ő berlini koncertjén próbálták ki először a magnetofont, mint zenefelvevő eszközt, és hát ahogy hallhatták, a végeredmény katasztrófa volt. De gyakorlatilag nem lehet belőle semmit hallani.
Terrible. In fact, Sir Thomas was so horrified by the quality of what he thought was tape that he repeatedly refused to use it until I think 1951. Then, just as war was breaking out in 1939, came an accidental discovery that changed utterly the prospects of the magnetophone. A
German radio engineer, Walter Weber, stumbled on a signal processing method called AC bias that enabled the magnetophone to record high fidelity.
Weber one day was experimenting with circuits, advanced circuits that would try to get this horrible noise and distortion to a minimum and make the tape sound better. And he discovered, quite by accident, AC bias, this oscillating tone you would superimpose over your recorded information that would make that recorded information stand out.
A second test was carried out on the new improved magnetophone. It was the revolutionary breakthrough that German technicians had been searching for.
This was the introduction of the high-frequency bias magnetophone to the public. And it took place in a huge Berlin cinema, and people were amazed. That was the moment. That was the moment everybody recognized instantly that's the best method for recording music, and that will make a revolution.
Most itt nagyon fontos dolog történik, ugye ez technikailag nem akarnám részletezni, tulajdonképpen nehéz is lenne, ugye itt már olyan hangmérnöki és elektromechanikai kérdések merülnek föl, amelyek már tényleg szakértői szintű kérdések. A lényeg az, amit világosan kihallhattunk, vagy remélem, hogy maguk is értették és hallották, hogy a rettenetes háttérzajt, ami alapvetően egyébként a súrlódásból következik, tehát a fej előtt elhaladó szalag rettenetesen súrlódik, ezt sikerült kiküszöbölni, és amikor eltűnik ez a súrlódó hang, akkor viszont megdöbbentően jó minőségben marad meg a hang, tehát a hangfelvétel párját ritkítóan tökéletes lesz, és ez lesz az a pont, amikor a magnetofon tulajdonképpen a legfontosabb hangfelvevő eszközzé tud válni, de még lesz egy nagyon izgalmas fordulatunk, mert hogy látjuk, hogy az egész már a 1939-ben vagyunk, tehát a II. Világháború kitörésekor, és hát mint minden háborús helyzetben, ugye ezek a technikai eszközök hihetetlenül fontosak. Nyilvánvalóan a háború ideje alatt nem a zenei hangrögzítés volt az elsődleges a magnetofon terén, hanem sokkal inkább magának az eszköznek a politikai felhasználása. Látni fogjuk elsősorban propagandisztikus felhasználása.
By the 1940s, as Germany launched its assault on the Soviet Union, the magnetophone became a must-have item for wealthy Germans. An American document at the time described how Hitler himself, at the height of the fighting, acquired his own machine.
Hitler was first introduced to the magnetophone in his headquarters on the Russian front in 1942, and immediately he ordered a plane to bring additional symphony recordings from Berlin.
So Hitler was photographed. The Nazi propaganda machine knew when it was on to a good thing and exploited the new possibilities that the magnetophone offered.
There were about 6 recordings of Adolf Hitler's speeches during the World War. And Hitler didn't come to the studio. So studio came to Adolf Hitler, and they used their transportable units of magnetophones to record these speeches.
Legfontosabb momentum, ami el is hangzott, hogy nem Hitler ment a stúdióba, hanem a stúdió ment Hitlerhez, azaz beszédeket helyszínen nagyon-nagyon jó minőségben föl lehetett venni. Így aztán egy egészen elképesztő új politikai propaganda eszköz lett ez szert a nácizmus. Az nevezetesen ugye, hogy nem egy stúdióban üvöltözik a Hitler, hanem az élő beszédét rögzíti a magnetofon, és majd azt is fogjuk látni, hogy a magnetofon szalagokat is lehet sokszorosítani, innentől kezdve viszont egy hihetetlen dolog történik. beszédek gyakorlatilag rövid úton a legkülönbözőbb helyekre eljutnak az országban. Némelyek csodálkoznak is, hogyha Berlinben beszélt a Hitler, akkor hogyan lehet az, hogy egy órával később már leadják ugyanazt a beszédet mondjuk Münchenben. Hát ez persze repülőket használtak. Tehát nagyon érdekes, hogy még a rádióval is vetekszik ennek a propaganda eszköznek a képessége, sőt túl is megy a rádión, és ezért vált a Hitler kedvenc hangfelvevő eszközévé a magnetofon.
These recordings were edited and broadcasted to the public for propaganda reasons.
Hitler sobbing, Hitler smiling, Hitler shouting, Hitler working his people into a frenzy.
Hitler's propagandists discovered the magnetophone could be used to time shift the Führer's switches. With a sophisticated radio network inherited by the Nazis from the previous democratic regime, Hitler could record a speech on tape in one city for transmission in another. There were even suggestions that Hitler used the new technology to deceive his enemies as to where precisely he was.
There's a persistent myth that still lives today that Hitler ordered the invention of the magnetophone tape recorder to fool the Allies as to his whereabouts. Well, that's nonsense.
Ugye ez egy nagyon érdekes megjegyzés volt, hogy mivel a felvételek mentek az országban, ráadásul rádió közvetítések is voltak, ugye ezáltal az volt a feltételezés, hogy az egész mögött az áll, hogy a Hitler ugye becsapja a szövetségeseket azzal, hogy soha nem lehet tudni, hogy hol van. De valóban egy ilyen manipulatív tevékenységre is tökéletesen jó volt a magnószalag, magnetofonszalag, és hát ezt látjuk, vagy ennek a folytatását fogjuk látni.
When high fidelity tape recording came along, yes, they recorded Hitler, yes, his speeches were tape delayed and sent around, so of course, anybody in the Allied command listening to or monitoring German broadcasting would hear him pop up, gee, this is coming out of the Munich transmitter, and all of a sudden we're getting a speech, and he's making references, local references to Hamburg, and now he's in Berlin, how are they doing this? Well, the same way they always did, clear back to the 1920s, with an advanced, high-quality live network with some sort of time delay device, in this case, tape.
As the war drew to a close, the plunder of Nazi science and secrets by the victorious Allies began. U.S. Army Signals Corps Major Jack Mullen and his team were given the task of rooting out new German electronics.
Itt van az igazi fordulópontja a magnetofon történetének, ugye a háború végén. Ez a bizonyos amerikai katonatiszt a legkülönbözőbb elektronikus szerkezetek után nyomoz Németország különböző pontjain, és így talál rá tulajdonképpen egy magnetofonra. Ez a magnetofon, amit az amerikaiak magukkal visznek majd, ez lesz tulajdonképpen a történelmi léptékű fordulat, hogy tulajdonképpen a német eredeti leletet, ha lehet így mondani, azt kezdik majd el tovább fejleszteni.
Mullen had been intrigued by the quality of late night wartime German broadcasts.
I thought I was pretty familiar with what all types of recording were, film and disc, and this sounded superb, and we thought probably Hitler must be having people work all night.
Then, on a visit to a radio station a few weeks after the German surrender, Mullen heard an AC bias hi-fi magnetophone.
I'd never heard anything like that in my life before. I couldn't hear any background noise, very clean, no distortion that I was able to hear.
Mullen copied the blueprints, shipped two surplus machines back to America, and in May 1946 went public with his Americanized tape recorders. It changed the course of the broadcast and music industries.
It was a sensation. May 16, 1946 is a breakthrough date in American tape recording technology.
Hát ez a legfontosabb pillanat, hogy ugye ezek a, tehát maguk a, ahogy az angol mondja, blueprint, ezek ugye a tervrajzok. A tervrajzokat, illetve három gépet magával visz Amerikába a Mullen, akit hallottunk is öreg úrként megszólalni, és innentől kezdve elindul hódító útjára az új médium. Látni is fogjuk, hogy ki mindenki csap le rögtön az új lehetőségre, az új hangrögzítési lehetőségre, és hát rögtön látni fogjuk azt is, hogy természetesen itt a zene lesz elsősorban fontos. A Bill Crosby és egyéb nagyon népszerű korabeli amerikai előadók fogják rögtön a magukénak tudni a magnetofont, amit már ők természetesen nem magnetofonnak, hanem reel-to-reel tape-nek fognak nevezni.
Where the blue of the night.
Bing Crosby was the first Hollywood star to use this new technology from Nazi Germany. Crosby found live radio a chore, and when he heard about the amazing new machines, he hired Mullen to record and edit his show for later broadcasts. It was a first.
The little piece of tape that I'm going to play on here was actually recorded in 1947. And it still sounds as good as it ever did.
Where the blue of the night meets the gold of the day.
At the first show, Bing's rating shot back up. The switchboard at ABC NBC was flooded with calls from LA residents. Why didn't you tell us Bing was going to be live? We wanted tickets.
Hát ezt nagyon remélem, hogy hallották a végén. Ugye annyira tökéletes volt a felvétel, audio történészünk mondja, hogy folyamatosan telefonokat kaptak közvetítés után a rádióállomások, hogy miért nem mondták, hogy Bing Crosby itt van, élőben fellépett. Tehát annyira tökéletes volt a minőség, hogy megtévesztette a hallgatóságot, és valóságnak hallották a magnetofon hangját. Na most ez egy őrületesen fontos fordulat. Itt is ért véget ez a dokumentumfilm részlet, amit itt kivágtam egy hosszabb anyagból, ami mindenféle más eszközökről is szól természetesen. És itt van a kutya elásva, hogyha ez ennyire tökéletes, akkor hogyan lehet ezt a médiumot tovább fejleszteni. Na most sok oldala van. Az elsőt, és a mi szempontunkból a legfontosabbat már mondtam, hogy a hanglemez készítésnek egy döntő fontosságú eszköze lesz. Tulajdonképpen innentől kezdve ugye az utolsó dátum, ami elhangzott, az 1949, tehát az 50-es évektől kezdve gyakorlatilag minden stúdió felvételt a magnetofonnal készítenek. Ez, mondom, 1990-ig bezárólag ez egy alapvető technológiai alapelv. A másik viszont, hogy ugye ha visszagondolunk a eddigi médiumainkra, egyetlen egy olyan eszköz volt a fonográf, amellyel a fonográf tulajdonos is tudott hangfelvételt készíteni. A gramofon, majd a hosszanjátszó lemez, az mind-mind csak a reprodukciót tudta visszaadni. Ebben az esetben ugye a felvett hangot, felvett zenét, és így tovább. A magnetofonnal viszont előáll egy baromi új helyzet, hogy a visszajátszásra és felvételkészítésre is tudja használni a felhasználó. Azaz gyakorlatilag azt lehet mondani, a fonográf után mérföldkövekkel egyszerűen összehasonlíthatatlan jobb minőségben lehet házi hangfelvételeket készíteni. Most ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos fordulat. Látták már, hogy a diktafonként használták, és így tovább, de a spektrum az valami hihetetlenül szélessé válik, és innentől kezdve belép egy új, nagyon fontos elem a médiatörténetbe, amit itt majd fogunk is látni. Egyfelől, hogy lehet használni oktatási célokra, lehet használni zenészeknek próbacélokra. Számtalan sok felhasználása van, és megnyílik egy nagyon izgalmas terep tulajdonképpen az emlékezés kultúrájában betöltött hihetetlenül fontos funkció, ugyanis innentől kezdve a magnetofonokon családi beszélgetéseket, memoárokat, tehát a szószoros értelmében visszaemlékezéseket lehet rögzíteni. Tulajdonképpen a magnetofon fogja azokat az elemeket valóra váltani, amelyekről az Edison a fonográf kapcsán álmodott, és egy őrületesen nagy anyag áll elő az évtizedek alatt, amit én tulajdonképpen privát hangfelvételek gyűjtőnév alatt neveznék, amelyből természetesen nagyon kevés áll egyébként ma rendelkezésünkre, mert hogy ezek majdhogy nem a magának a hanghordozónak a eltűnésével is majdhogy nem régészeti leletekké váltak. De először nézzünk meg egy szintén amerikai filmet, ez egy csoda, hogy erre rátaláltam egy archívumban. Ez egy nagyon korai, tulajdonképpen a szó legszorosabb értelmében oktató film arról, hogy mire jó a magnetofon. A fájl címe 1950-es évek Magnetic Reel-to-Reel Tape Recorder Instructional Film. Mi mindenre használjuk?
Music or speech, in fact almost any sound for any purpose, can be recorded magnetically and played back immediately. Equipment for magnetic recording is available to schools, churches, service organizations, business, industry, and the home. These instruments are comparable to those used in radio stations and professional recording studios, but the cost is moderate. This scene is familiar to any primary teacher. The mastery of speech and the ability to read are extremely important to the child, because they undoubtedly are two of his most fundamental subjects. Much progress has been made in recent years in discovering such difficulties as early as possible in the child's school career. Early corrective measures can make a vital difference in the degree of success with which the child responds to his entire educational program.
Itt egy nagyon egyszerű alapelv van, még akár logopédiára is lehet használni, ugye itt nyilvánvalóan a kiejtésről és az olvasás, a felolvasásnak a pontosságáról van szó. Rögtön egyébként majd látni fogjuk, hogy ebbe az egész csoportba bele fog kerülni természetesen a nyelvtanulás is, ami máig meghatározó elem, hogy hangfelvételek alapján tanulunk idegen nyelveket.
When reading or speaking problems are present, the teacher's first responsibility is to make the child aware of these shortcomings. Recordings made under optimum conditions on an individual basis can be extremely helpful in resolving this type of problem. In some instances, the child may actually doubt that he's making mistakes. But after listening to a playback of his recorded voice, he immediately becomes aware of his difficulty. Student practice teachers also find recordings profitable for use in later consultations with their supervisors. By having the recorder set up in advance, it is easy for the student teacher to record either a complete classroom routine or any specific portion of the presentation or discussion. The children are already accustomed to the presence of the recorder as a standard teaching aid. Tape recordings of classroom procedures make it possible to study teaching techniques in detail. Repeated playback may suggest improvements in method. Supervisors who have many practice teachers to assist find it a great convenience in scheduling their work to have classroom recordings available. Reviewing the recording together, the supervisor and practice teacher can evaluate and discuss the teaching techniques in detail.
Ebben van egy érdekes probléma, tulajdonképpen mind a kettő az oktatás területén bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy kontrollt biztosít, és ebben van egy kis nyugtalanító elem. Ugye nevezetesen az, hogy a hangfelvétel az ebben az esetben semmiféleképpen nem tekinthető úgy, mint szabad oktatásnak, tanításnak, hanem hát bizony láttuk is, hogy kissé riasztó az, amit ebben a jelenetben láttunk, hogy ez a kicsit finoman szóval is ijesztő supervisor ott bemegy a fiatal leányzó órája után, és hát ő ugye bizonyos értelemben akár szorongást is kelthet a fiatal oktató esetében, az, hogy hát minden szó, amit mond, az rögzítésre kerül, és a felettese azt fogja hallani. Tehát nagyon-nagyon izgalmas az, hogy ami már a nácizmusban ott volt, ugye a lehallgatás kapcsán, amiről beszéltem, azért az valahogy a hangfelvétel nyomán beivódik, bekúszik a társadalomba. Nem véletlen, hogy a nagy, akár politikai játszmák esetében is a hangfelvételnek döntő bizonyítéka lesz például. Ugye? Tehát, hogy például egy jogi kérdéssé is válik a hangfelvétel helyzete, hogy mennyiben tekinthető bizonyító erejűnek, és így tovább. Tehát figyeljünk oda, a magnetofon féle hangfelvétel az egyik első olyan eleme a modern második világháború utáni tulajdonképpen hétköznapi, mindennapi kultúránkban, ahol problémává válik a elhangzott beszéd, az elhangzott hang, az elhangzott gondolatnak a rögzítése, jogosulatlan továbbadása, és így tovább. Tehát ez itt már, most a zenétől természetesen teljesen független ez a kérdés, de itt kezdenek nagyon érzékeny pontok megjelenni, ami ne feledjük el a ma világában, amikor az adatainkra figyelünk, ugye mindenfajta digitális kontroll a fejünk fölött lebeg, hát azért ez visszavezethető ide. Tehát ez egy nagyon fontos probléma, amit érdemes tudatosítani.
Any level in an educational system can use a recorder to analyze and improve their lectures. In music, as in speech, the musician is so engrossed.
Hát itt jön a mi területünkön ugye a legfontosabb, a zene. Teljesen világos, hogy mire használja, a saját játékát rögzíti, visszahallgatja, sőt, majd meg fog jelenni ebben a pici jelenetben a hanglemez is, ugye egy profi felvétellel hasonlítja össze a saját felvételét, hihetetlenül a saját játék, ilyen pókhálószerű.
By recording his efforts, it is possible for the student to listen to his own technique objectively, and without the necessity to concentrate on the mechanics of the process. Produce musical sounds that he may be actually unaware of the nature and compare his playing with that of recognized artists.
Ugye itt látjuk a magnetofon és a hanglemez együttes megjelenését először.
Accompaniments for solos can be recorded, and the soloist can practice with this recording. This saves many hours of the accompanist's time, and also allows the soloist to practice at his own convenience.
Hát ez az egyik legtöbbet vitatott felhasználása zeneileg a magnetofonnak, hogy ugye a kíséretet rögzítjük, a kíséret fölé játssza el a szólista az anyagot. Kétségtelen legelemibb gyakorlásképpen ez használható, de a kamarázásnál, tehát amikor ebben az esetben ugye két hangszerről van szó, hát ugye azért az egy borzasztó nehéz probléma, hogy túlságosan gépiessé teszi a játékot, ez nem egy együtt zenélés, nem egy együtt gondolkodás zenei értelemben, hanem bizonyos módon, hát, hogy is mondjam, csak a szolgai utána menés, hogy felvett szólamnak. Ezt igazából senki nem szereti zenészkörökben, ez az egyik legkellemetlenebb. Ebből minden zenei együttműködés hiányzik. Itt világosan látszik a robotszerűsége a hangfelvételnek, a merevsége, a ridegsége, ami éppen ellene van a szabad zenélésnek.
The magnetic recorder is useful also in courses relating to the planning and construction of radio programs.
Ez már egy kissé, sőt azt hiszem nagyon háttérbe szorult műfaj, ugye a rádiójáték, ami egyébként egy hihetetlenül fontos eleme volt a hétköznapi életnek is. De ugye nagyon fontos, hogy a rádiójátékok azok, ahogy látjuk ezen a képen is, tulajdonképpen megrendezett események voltak, tehát nem egyszerűen úgy volt, hogy beülnek a rádióstúdióba mondjuk a színészek is felolvassák, hanem a rádiójáték az egy elég komolyan, sőt kifejezetten komolyan vett műfaj volt. Na most erre ugye természetszerűleg nagyon alkalmas a magnetofon, ugye a rádiójátéknak a próbáit, a rádiójáték szó szerint vett rendezési vonatkozásait rögzítse, és így tovább. Tehát végső soron a nyersanyag előkészítésében őrült fontos, és a végén, amikor a végeredmény megvan, a végleges verziója megvan, akkor azt adják adásba. Tehát a magnetofonnak a folyamatos rádióban való jelenléte is nagyon lényeges.
Dialogue, sound effects, and microphone placement can be checked as they would actually sound on the air. In shorthand classes, speed of dictation can be more accurately controlled, but...
Your shorthand class az a, talán ismerik még ezt a kifejezést, a gyorsírás, ugye ez angolul a shorthand writing, és hát itt megint arról van szó, hogy lehet ugye gyakorolni a gyorsíróknak, hát ez ma már ugye azt hiszem teljesen eltűnt, gyors és gépíró kisasszonyokról van itt szó, hát itt természetesen hangfelvételt jegyez le a gyorsíró kisasszony, és így tudja tökéletesíteni a szakmai felkészültségét.
I'm recordings. Foreign language pronunciations can be more nearly duplicated if the student can...
Ez talán mindannyiunk számára a legismertebb, ma is használatos felhasználási köre a magnetofonnak, az idegen nyelvnek a tanítása. Itt ugye éppen német órát látunk, és közben megy a magnetofon. Nyilvánvalóan a tanárnak a kiejtése költetlen jobb, mint a diáké, és amikor ezt a felvételt ugye visszahallgatjuk, akkor lehet gyakorolni az idegen szavaknak a kiejtését. Ez egyébként az alapja annak, amit majd később középiskolákban nálunk is nyelvi labornak neveztek. Például én, amikor a 80-as évek közepén jártam ugye középiskolába, akkor volt ugye a angol tagozaton, akkor ott volt ez a bizonyos nyelvi labor, ahol hát bizonyára maguk iskoláiban is vannak, vagy voltak ilyenek. Hát a miénkben viszont minden egyes fülkében egy-egy magnetofon volt, vagy pedig egy magnetofon volt a tanár asztalánál, és fülhallgatóval lehetett hallgatni ugye az idegen nyelvű beszédet, és akkor azt kellett visszamondani. Tehát mai fogalmaink szerint azért ezek eléggé kezdetleges megoldások, de mindaz, ami a mai beszélt idegen nyelv elsajátításában alapvető, az itt kezdődik el a magnetofonnál.
Hearing self. He can compare his pronunciations with the teachers and with the voices of native speakers recorded for this purpose. Certain broadcasts suitable for educational purposes seldom coincide with class schedules. Recordings of these programs can be made and used as desired. The portability of...
Az előző pici jelenet elgondolkodtató lehet a mai helyzetünkre nézve is, hiszen tulajdonképpen arról van szó, hogy a magnetofonon egy egész órát föl lehet venni. Most gondolják végig, hogy az a helyzet, amiben most éppen ülünk, az nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy remélhetőleg maguk még ott vannak a túloldalon, és én nem a falnak beszélek. Ahogy ez a távoktatási problémában megjelent, ugye az is egy alternatíva, hogy a tetszik konzervet készít a tanár, és ezt hallgatja meg a diák. Hát itt az előző kis részletben pontosan erről volt szó.
The average magnetic recorder used in schools makes it possible to record interviews with business and professional people. These interviews can be conducted by the community and brought back to the school, where companies cover large...
Most itt ugye megjelenik az üzleti felhasználása a magnetofonnak. Megint az egészben van oktatási és kontroll alattartási elem, viszont már az előző pici bejátszásban ott van az, ami tulajdonképpen aztán igazán nagyon fontossá teszi majd a magnetofont, ez pedig a riporternek a személye, tehát az interjúkészítés, az, ami gyakorlatilag ma is ilyen típusú hangfelvétel alapján történik. Tehát például a korabeli és a magnetofon előtti idők riporterei, azok bizony gyorsírva készítették az anyagaikat, még a Kosztolányi is ilyen riporter volt. Tudjuk azt, hogy a Kosztolányi szinte az összes riportját gyorsírva készítette el, hiszen ne feledjük, hogy a Kosztolányi legfontosabb megélhetési forrás az újságírás volt. Na most itt visszatérünk ugye az üzleti világban felhasznált elemekre.
Areas, recordings of successful sales talks can be distributed to be studied by other salesmen. Sales managers have encouraged their salesmen to practice sales talks by recording them. These can be studied either by the salesman alone or on a conference basis between salesman and sales manager.
Ez egészen komikus, ugye ha az ügynök halála juthat eszünkbe az Arthur Miller darab, vagy azok az őrületes felfutású üzletkötői tevékenységek, amelyek egyébként Magyarországon természetesen csak a rendszerváltás után jelentek meg, és hát itt tulajdonképpen a kiképzést láthatjuk, hogy az öreg tapasztalt salesman, ugye az eladó hogyan okítja a megfelelő dumára a fiatal kollégát. Teljesen megdöbbentő egyébként, hogy ugye ezt a sódert, amit a szélszesek nyomnak, azt hát ilyen formán sajátítja el egy fiatal kolléga. A következő ugye a konferencia rögzítés, ami megint teljesen kézenfekvő.
At a conference table, the magnetic recorder will capture every spoken word. At the conclusion of the conference, a secretary can transcribe and put in order all pertinent material. In the church, the recorder can also serve a very useful purpose.
A prédikációt meghallgathatja az, aki nem tud elmenni.
Church services by their own pastors may be brought to members who are confined to their homes. These are only a few of the many uses of magnetic recording equipment. But how should such equipment be selected?
Utolsó elem kapcsán azért eléggé fontos hangsúlyozni ennek az oktatófilmnek a meglehetős egyoldalúságát. Gondolják el, az 1950-es évek Amerikájában vagyunk. Figyeljék meg, de ez tényleg csak a háttér kedvéért mondom, hogy természetesen az egész filmben nem jelent meg egyetlen egy fekete ember, színesbőrűeket értem. Tehát abszolút egy olyan prezentációja a magnetofonnak, ami a középosztálybeli, alapvetően fehér, láthatóan és világosan protestáns világot tükröz. Hát, ha lehet mondani egy kicsit élesen, a fehérek Amerikáját, és nagyon világosan ott van, hogy ebből, mint hogyha nem is részesülne a fekete kisebbség, és így tovább. Tehát nagyon, nagyon finom rezdüléseket, társadalmi problémákat lehet egy-egy ilyen régi, ebben az esetben oktatófilmben nyakon csípni. Na, az utolsó jelenet, az már ugye arról fog szólni, hogy tulajdonképpen mennyire egyszerű a szó szoros értelmében gyerekjáték a magnetofont kezelni. Egyébként tényleg az borzasztóan egyszerű szerkezet a felhasználó részéről.
How difficult is it to operate? Well, portability is a prime consideration when the recorder is to be used in schools. However, durability should not be sacrificed. Most recorders are completely self-contained, usually in one case. The power, of course, is derived from a 110-volt AC outlet. The design and operation of the controls may vary considerably among different makes of recorders. Their purposes, however, are always the same and can be readily illustrated by a generalized drawing. There is an off-on switch. This is usually combined with either the volume control or the tone control. A record and listen selector switch. A lever to set the tape in motion through the recording head, either for recording or rewind purposes. A fast-forward speed is desirable, as this enables the operator to locate rapidly any desired section in the tape on successive uses. A choice of inputs, making it possible to record either through a microphone or directly.
Itt egy pillanatra megállok, mert ez egy nagyon fontos elem, ugye a choice of inputs, ugyanis ugye van az eddigiek ebben az oktató filmben mind a mikrofonos felvételről szóltak, hiszen ha visszaemlékszünk, az összes jelenetben mikrofonon keresztül készült a hangfelvétel, viszont itt van egy opció, ami baromi fontos, és nagyon nagy jelentősége lesz a későbbiekben is, ugye a rádió, tehát hogy a rádióból magnetofonnal föl lehet venni, hát ez egy nagy össznépi buli volt, voltak éppen én azt gondolom, hogy az MP3 lejátszóig biztosan, de még bizonyos értelmeig a CD, hát amíg egyáltalán a magnetofon működött kazettás magnóként, és így tovább, az volt az egyik legjellemzőbb sajátosság, hogy a rádióból ki fölvette azokat a zenéket, amelyeket szeretett. Ebből aztán hatalmas nagy gyűjtemények születtek, és van egy harmadik opció is, természetesen itt még ez nem jelenik meg, hogy a két magnetofont is össze lehet kapcsolni, és akkor az egyikről lehet rögzíteni a másik az anyagot. Ezek tényleg össznépi játékok voltak a 70-es, 80-as részben, még talán a 90-es években is.
From a radio or other playback equipment. A recording...
Bocsánat, other playback equipment elhangzik. Itt ugye fontos még a lemezjátszót is megemlíteni, tehát a hanglemezekről is természetesen lehetett magnó felvételeket csinálni, és itt aztán nagyon érdekesen alakulnak majd a szerzői jogi helyzetek, amelyek igazából a digitális hangrögzítés előtt nem voltak olyan élesek, mert a hangfelvétel, a magnetofonnal készült hangfelvétel minősége mindig rosszabb volt, mint az eredeti, tehát igazából az, hogy egy hang, mondjuk egy hanglemezt 15-ször fölvett valaki, vagy valakik, annak igazából nem volt fontos szerzői jogi szerepe, nem volt olyan nagyon jó minőségű az a magnum felvétel. Hát, ahogy viszont tökéletesedik a magnetofon, úgy egyre inkább előtérbe kerültek ezek a problémák. Már a 80-as években is vannak erre adatok, hogy zenészek, különböző jogi szervezetek föllépnek a magnetofonnal való sokszorosítással szemben.
Level indicator. A selector for determining the recording speed of the tape. An output selector, making it possible to use either the self-contained speaker or an auxiliary amplifier for use in large rooms or auditoriums. A magnetic recorder head assembly contains two elements. As shown by this generalized schematic drawing, the first is the erase head. When energized, this head will erase any magnetic patterns from the tape and...
Ez egy nagyon fontos dolog, a magnetofon szalagot, ugye ez a szó szerint radírozó fej, vagy radírfej, tehát a törlőfej, az újra alapállásba helyezi, azaz a rögzített frekvenciákat ebben az esetben törli. Ez szó szerint természetesen nem azt jelenti, hogy letörölni a mágneses anyagot a szalagról, hanem újra elrendezi alapállásba. Ugye a következő pedig természetesen a felvétel lesz.
Recording to follow. This leaves the tape in condition to receive a new pattern as it passes over the recording head. The second element is the recording head itself. Here, electrical impulses from the microphone by way of the amplifier are translated into a magnetic pattern in the oxide coating of the tape. When these patterns on the tape are drawn across the same head at a later time, they give back through the amplifier and speaker a facsimile of the impulses that originally went into the microphone. Various mechanical arrangements permit dual track recording. These double
ez már egy következő fázis, ugye a két sávú magnetofonnak a megjelenése, aztán ebből lesz négy sáv is, és így tovább. Nem akarok a részletekbe belemenni, baromi izgalmas egyébként, hogy mi mindenre lehet felhasználni, és a különböző sávokat hogyan lehet egymáshoz kapcsolni. Tulajdonképpen, ami itt a mi szempontunkból nagyon lényeges, hogy a magnetofon a legkomolyabban hozzájárul az elektronikus zenének a nem is létrejöttéhez, mert ez már korábban is volt, hanem az inkább az átalakulásához. Tehát, hogy a magnetofon az a zenélésben, az aktív zenélésben is eszközzé válik. Itt majd lehet beszélni a John Cage-nek különböző műveiről, ahol rádiók, magnetofonok vannak összekapcsolva, és így tovább. Tehát az úgynevezett music konkrét, tehát a konkrét zene műfaja, amely ugye hangfelvételek legkülönbözőbb összevágásaiból jönnek létre, és így tovább. De most már lassan vége az órának, és nem értem végig a...
...bound of material which can be recorded on any given length of tape, but introduce complications if the tape is to be edited. Now let's go back to the boy who was setting up the recorder and see how easily a recording can be made by a 10-year-old.
Okay, itt most megállítom. Itt fogjuk folytatni, még van egy-két érdekes dolog ebben a filmben, hát kicsit hosszú, majdnem 20 perc, de érdemes megnéznünk. Akkor ennél a kisrácnál fogom folytatni a jövő héten, magyarán mennyire micsoda gyerekjáték, és innentől kezdve, hogy az 50-es években járunk, azt mindenképpen a jövő óra első felében még meg kell nézni, hogy milyen hihetetlen történetet fog befutni a magnetofon az élet minden területén, és ezek közül természetesen én majd a zenét szeretném kiemelni, tehát közelebbről megnézni azt, amit az óra elején mondtam, remek anyagok.
Elhangzott a hangfelvétel története a fonográftól a streamelésig. Harmadik rész. A felvétel a 2020-as tavaszi koronavírus járvány alatti online oktatási keretek között készült.